Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A dicsőítésben rejlő erőről szeretnék ma beszélni, és ez a második része az előző héten elkezdett üzenetemnek. Előző héten a dicsőítés erejéről beszéltem. És arról beszéltem, hogy ugye 2022, hihetetlen kimondani, hogy itt már 2022 van. 2022, azt a víziót kaptuk Istentől, hogy ez az az év, amikor támadunk és visszavesszük azt, amit az ellenség elvett tőlünk. Mindannyiunktól valamit elvett az ellenség az előző pár évben. Bármiről is van szó, de úgy érzem, hogy ez az év erről szól, az ellentámadás éve. És az egyik szellemi fegyver a kezünkben, azt írja a Biblia itt keresztényeknek, az a dicsőítés. A dicsőítésben óriási erő van. És előző héten elkezdtem erről beszélni, kicsit kibontani ezt a témát, mert ugye minden vasárnap eljövünk a gyülekezetbe, és dicsőítünk, felemeljük a kezünket, tapsolunk, énekeljük a dalokat, de szerettem volna kicsit arról beszélni, hogy mi a dicsőítés, és miért fontos a dicsőítés az életünkben, és egy ilyen kihívást adtam, hogy legyen a dicsőítés 2022 egy fontos része az életünkben, 2022-ben. És jövő héten ugye lesz egy dicsőítő alkalmunk, a mennyei érintés, ami pünkösd alkalmával egy fantasztikus lehetőség lesz. Gyertek el, hívjatok el barátokat, ismerősöket, hívjatok el olyan embereket, akiknek szükségük van az életükben egy mennyei érintésre. Mert ez erről szól. Teljesen mindegy, hogy keresztény vagy nem keresztény, ismeri Istent vagy még nem ismeri Istent. A világunknak szüksége van reményre. A környezetünkben vannak emberek, akiknek szükségük van reményre. Egy érintésre a mennyből. És erről kezdtem el beszélni előző héten, hogy milyen erő van a dicsőítésben, és miért fontos a dicsőítés. Azt írja a Biblia, hogy szellemben és igazságban dicsőítsük Istent. A Biblia ezt mondja, nem kell túlbonyolítani igazából a dicsőítést, de két dolgot mond a Biblia, hogy Isten azt szereti, és azt tetszik neki, amikor szellemben és igazságban dicsőítjük Istent. Erről is beszéltünk, mit jelent szellemben és igazságban dicsőíteni. Ez azt jelenti, hogy ez nem a Szent Szellemről szól, ez a te szellemedről szól. A te lelkedről szól, hogy a te szellemed kapcsolódik Istenhez. Hogy te szellemből imádod Istent, hogy nem csak így ilyen vallásos módon, nem csak rituálészerűen csinálod, nem csak szavakat mondasz ki, vagy ilyen megfigyelőként állsz, figyeled a dolgokat, hanem Isten azért adta az érzelmeidet, hogy használd. Azért adta az érzelmeidet, hogy kifejezd Isten felé, hogy mennyire szereted őt, hogy mennyire hálás vagy neki. És mennyire rajongsz érte. Ezt jelenti szellemből dicsőíteni, és szellemből jön az igazi dicsőítés, de igazságon kell, hogy alapuljon. Autentikus kell, hogy legyen, és hiteles, áhítatos, és teológiai alapokon kell állnia. Erről beszéltünk. És arról is beszéltem, hogy a dicsőítés nem rólunk szól. Ugye Zoltán is említette egy picit, hogy ez igazából nem rólunk szól. Amikor dicsőítünk, amikor éneklünk, akkor ez nem magunknak éneklünk, hanem Istennek éneklünk, és őt dicsőítjük. Szóval igazából nem nekünk kell, hogy tetszenek a dalok, hanem Istennek kell, hogy tetszen, és Istennek tetszik. Isten felé fejezzük ki a hálánkat, hiszen nélküle semmink nem lenne. Isten nélkül, ha nem lenne Isten, én nem állnék itt, nem vennék levelő, nem dobogna a szívem, nem lennének azok a dolgok az életemben, amik ott vannak. Nem lenne családom, nem lenne egy feleségem, nem lenne gyülekezetem, nem lennének barátaim, nem lenne munkám, nem lenne lakás, amiben laknék, nem lenne munkám. Ezért dicsőítjük Istent, mert mindenünk tőle jön. És a dicsőítés róla szól. Viszont amikor dicsőítünk, akkor eközben, bár Istenről szól, mégis Isten eközben megáld minket is. A dicsőítés alatt minket is megáld Isten. Nekünk is valamit hozzáad az életünkhöz. De ehhez szellemben és igazságban kell, hogy imádjuk őt. Csak akkor fogjuk megtapasztalni a dicsőítésnek az erejét a saját életünkben, amikor belerakjuk az érzelmeinket, amikor belerakjuk egy picit a szenvedélyünket, a szívünket, és nem csak vallásos módon dicsőítünk. Szóval 7 ilyen áldásról szeretnék beszélni, és elkezdtem az előző héten már 3 olyan áldásról beszélni, amit a dicsőítés ad nekünk, amivel minket megáld. És az első ilyen volt, ez most nincsen ott a jegyzetetekben, ez az előző heti üzenetemnek volt az első 3 pontja. A dicsőítés felemeli a lelkemet. Ugye ez volt az első. A dicsőítés felemel. Amikor rossz kedvű vagy, nyomott a hangulatod, és úgy jössz be a gyülekezetbe, akkor elkezded Isten dicsőíteni, akkor ez fel fogja emelni a te lelkedet. A második, a dicsőítés segít abban, hogy megtapasztaljam Isten jelenlétét. Ugye ez volt a másik, hogy a dicsőítés segít abban, hogy megtapasztaljam Isten jelenlétét. A harmadik, a dicsőítés tágítja Istenről alkotott elképzeléseimet. Tágítja azt, ahogyan gondolkozom, a víziómat Istenről, amilyen Isten. És a mai nap szeretnék még 3 pontról beszélni, 3 gondolatról. Természetesen a Biblia tele van nagyon sok ilyen áldással, hogy milyen áldás van a dicsőítésnek a mi életünkben. De ezek csak a legfontosabbak, amiket így kiemelnék. Szóval a negyedik, amiről most fogunk beszélni, a dicsőítés felfed olyan megoldásokat, amiket én magam nem látnék. A dicsőítés felfed olyan megoldásokat, amiket én magam nem látnék. A dicsőítés az életedben lévő problémákra ad megoldást. Vannak olyan dolgok az életedben, amiket te nem tudsz megoldani. Mindannyiunk életében vannak olyan dolgok, amiket mi nem tudunk megoldani. Vannak olyan csomók, amiket nem tudunk kicsomózni. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem tudom, hogy hogyan fogom rendbehozni azt a kapcsolatot az életembe. Nem tudom, hogy fogok kijönni ebből a krónikus betegségből. Nem tudom, hogy mi a megoldás a világban lévő gazdasági helyzetre. Nem tudom, hogy hogyan oldjam meg a pénzügyi problémáimat. Mindenkinek az életében vannak olyan dolgok, amiket mi nem tudunk megoldani. Ezek ilyen megoldhatatlannak tűnő dolgok, mert annyira komplexek, annyira összetettek, és olyan régóta vannak ott az életünkben, hogy feltesszük néha azt a kérdést, hogy vajon valaha meg fog oldódni ez a probléma? Vajon valaha találok megoldást erre a problémára? És sokszor annyit agyalunk ezen, évekig, hogy megoldjuk azt a problémát, hogy és még mindig nem találjuk meg a megoldást. Szóval mit tegyünk ilyenkor, amikor egy olyan problémánk van, amit nem tudunk megoldani? Mit tegyünk ilyenkor? Dicsőítsünk. Dicsőítsd Istent. Imádd őt. Dicsőítsd Istent. És miközben dicsőítesz, Isten olyan válaszokat fog adni, amire sosem gondoltál volna. Olyan megoldásokat fog adni az életedbe, arra kimondott dologra, amire sosem gondoltál volna. A Bibliában van egy fantasztikus példa erre. Zsoltárok 73-ban olvassuk ezt. Ezt Dávid írja. Nem értettem ezt, akárhogy igyekeztem. Felfoghatatlan ez nekem. Szóval Dávid azt mondja magyarul, hogy benne volt egy olyan helyzetben, amiben úgy érezte, hogy megrekedt, nem tud kijönni, és azt a kérdést teszi fel, hogy miért történik ez velem? Volt már, hogy feltettél egy ilyen kérdést magadnak, hogy miért történik ez velem? Valaki? Én is nagyon sokszor már feltettem. De azt mondja Dávid, de bementem Isten templomába. Mit jelent, hogy bementem Isten templomába? Bement Isten jelenlétébe. Mit csinált a templomban? Dicsőített. Dicsőített a templomban. Dicsőítette Istent. És azt mondja az ige, és akkor végre megértettem a gonoszok sorsát. Megértettem. Azt mondja a Biblia, hogy azonnal jött egy ötlet. Azonnal jött egy válasz. Azonnal jött egy megoldás. Tudjátok, ahogy ma dicsőítettem itt elől, feltettem Istennek egy kérdést, egy problémára, ami már olyan régóta nyomasztja az életemet. És úgy éreztem, hogy nem tudom, hogy mi a megoldás erre. És ahogy dicsőítettem Istent, és Isten megadta a választ, adott egy választ, hogy mit kell tennem. Elmondta, hogy mit kell tennem. És annyi ilyen példát tudnék felsorolni az életemben, amikor Isten adott egy ötletet, megoldhatatlannak tűnő problémára. És nem azért, mert én olyan okos vagyok, hogy kitaláltam valamit, hanem azért, mert dicsőítés közben jött egy ötlet, Isten adott egy kreatív ötletet. Hadd mondjam el, hogy Istennél kreatívabb ember nincs, vagy személy nincs a földön, vagy ugye a világ mindenségben. Istennél kreatívabb személy nincsen, hiszen ő alkotta az egész világot. És ha megnézitek, hogy milyen kreatív ez a világ, ez Istennek az érdeme. Szóval, hogyha szeretnél kreatív ötleteket az életedbe, kreatív megoldásokat, akkor dicsőítsd Istent. És minél inkább rá vagy hangolva a mindenség teremtőjére, aki teremtette az egész univerzumot, a legkreatívabb Istenre, annál kreatívabb leszel te is. A Biblia azt mondja, elmondja, hogy hogyan juthatunk be Isten jelenlétébe. Ugye Zsoltárok 104 azt mondja, lépjetek be kapuin hálaadással, jöjjetek udvaraiba dicséretekkel, tiszteljétek és áldjátok őt. Mit mond az ige? Hálaadással, dicsérettel. Szóval a kulcs a kreativitáshoz az a dicsőítés és a hálaadás. Ha szeretnél bejutni, bemenni ezen az ajtón a kreativitáshoz, dicsőítsd és adj hálát. Ha szeretnél egy kreatív cégvezető lenni, dicsőítsd Istent. Szeretnél egy kreatív vezető lenni, vagy egy kreatív családanya, vagy egy kreatív családapa, egy kreatív tanár, egy kreatív művész, egy kreatív zenész. Menj be Isten jelenlétébe. Dicsőítsd őt. És a teremtő ötleteket fog neked adni. Kreatív ötleteket. Miért? Azért, mert ő a világ mindenségnek a teremtője. Szóval ebben az évben is lesznek olyan problémáink, és lesznek olyan problémáid neked is, amiket nem tudsz megoldani egyedül. Miért? Azért, mert Isten azt szeretné, ha odafutnál hozzá. Bemennél az ő jelenlétébe. Elkezdenéd őt dicsőíteni, hogy ő tudjon neked adni egy kreatív ötletet. Tudjon adni megoldásokat, és zseniális ötletek fognak jönni. Tényleg, hogyha megnézem az életemet, mint pásztor, rengeteg kihívással kell mindig szembenéznünk, és rengeteg dolgot kell megoldani. Ugye a problémák megoldásához is borzalmas nagy kreativitás szükséges. És minden egyes alkalommal azt tudom mondani, hogy ezek az ötletek, amiket Isten ad, ezek nem tőlem jönnek. Ezek nem a mi ötleteink. Isten adja ezeket az ötleteket, amikor bemegyünk az ő jelenlétébe, és őt dicsőítjük. Szóval ez nem a mi zsenialitásunk, ez Isten zsenialitása. Szóval mit tesz a dicsőítés? A dicsőítés felfed olyan megoldásokat, amiket mi magunk nem látnánk az életünkbe. Az ötödik, milyen áldása van még a dicsőítésnek, amikor szellemben és igazságban dicsőítjük Istent. A dicsőítés segít abban, hogy emlékezzek Isten áldásaira. A dicsőítés segít abban, hogy emlékezzek Isten áldásaira. Tudjátok, amikor egy nagy fájdalmon, nagy problémákon megyünk keresztül az életben, akkor hajlamosak vagyunk csak a rosszat látni, és a jó dolgokat nem. Azt úgy valahogy nem látjuk meg, nem vesszük észre. Pedig ott vannak, de hajlamosak vagyunk kiesni az egyensúlyból, és csak a rossz dolgokat látni. Csak a problémát. Nem vesszük észre a szép dolgokat az életben. Nem vesszük észre azt, hogy oké, lehet, hogy most nincs olyan jó idő, de például tavasz van, tehát, hogy zöldelnek a fák, nyílnak a virágok, tehát gyönyörű, nem sokkal itt lesz a nyár. Tehát, hogy nem vesszük észre az apró dolgokat, és egyébként a feleségem fantasztikus példára, aki megtanított erre, hogy vegyem észre az életben az apró dolgokat, amikor megyünk így az úton, vezetek éppen, és akkor nézd, milyen szép az a virágmező, és akkor én meg így, ja, és abszolút másra fókuszálok, de hogy észreveszi ezeket az apró dolgokat, szép dolgokat. Sokszor így vagyunk, hogy nem látjuk a problémáink miatt a szép dolgokat. És a problémáinkban hajlamosak vagyunk kiesni az egyensúlyból. De pontosan ezért fontos a dicsőítés, mert a dicsőítés kiegyensúlyozza az életünket. Kiegyensúlyozza az életedet. A dicsőítés emlékeztet arra, hogy nem minden olyan rossz az életedben. Amen. Amikor dicsőítjük Istent, akkor Isten emlékeztet, hogy nem minden olyan rossz, ami ennek látszik. És megint csak hoznék egy fantasztikus példát a Zsoltárok könyvéből. Ismét Dávid volt az, aki egy nagyon nehéz időszakon ment keresztül. De mit csinál Dávid ebben a nehéz időszakban? Elkezdi felsorolni azokat a dolgokat, amiért ő hálát tudna adni Istennek. És amiért hálát ad Istennek. Zsoltárok 103:1-5. Lelkem, áldjad az örökkévalót. Egész valóm áldja nevét. Áldja szent nevét. Tehát ahogy látjátok, Dávid saját magához beszél, saját lelkéhez beszél. Lelkem, áldjad az örökkévalót, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. És akkor elkezd így sorolni, hogy mik ezek a dolgok, amiért hálás lehet. Megbocsátja minden bűnömet, kigyógyít minden betegségből, megmenti életedet a sírból, körülvesz szeretetével, megad minden jót, felékesít, megfiatalít, megújít, mint a sas, új tollakat növeszt, stb. Stb. Tehát Dávid a nehéz időszakban elkezdi felsorolni, hogy mik azok a dolgok, amiért hálás lehet Istennek. Miért fontos emlékezni Isten áldásaira? Miért fontos emlékezni Isten áldásaira? Azért, mert a nehézségekben túlhangsúlyozzuk a problémákat, és a jó dolgokat pedig elhanyagoljuk, és nem vesszük észre. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű dolgot, de mégis azt gondolom, hogy fontos, hogy halljuk és tudjuk. Az életedben sosem lesz olyan, hogy mindig minden jó, és olyan sem, hogy mindig minden rossz. Oké? Sosem lesz olyan, hogy mindig minden jó. És olyan sem lesz, hogy mindig minden rossz. Mindig lesz mind a kettőből. Jóból is, rosszból is. Ez olyan, mint a vasúti sín. Ugye, hogy kettő sín van. Egy jobb és egy baloldali sín. És az élet is olyan, hogy megyünk ezen az utazáson, ezen a vonat utazáson. És az egyik sín a jó dolgokat szimbolizálja, a másik sín a rossz dolgokat. Ahogy mész az életeden keresztül, mind a kettőből lesz. Jóból is, és rosszból is. Szóval nincs olyan, hogy mindig minden jó. Ilyen nincsen. Hányan tapasztaltátok már ezt meg? Nagyon szeretnénk, hogyha mindig minden jó lenne. Főleg azok, akik maximalisták. Ezek a perfekcionisták. Ilyen vagyok én is. Őszintén sajnálom az ilyen embereket. És magamat is. Mert mi vagyunk azok, akik legkevésbé tudjuk élvezni az életet, mert mindent tökéletesen akarunk látni. Szóval ez a gondolat, ez a maximalistáknak szól. Sosem lesz olyan, hogy mindig minden jó. De olyan sem lesz, hogy mindig minden rossz. És miért? Azért, mert egy tökéletlen, bűnös világban élünk. Tényleg most a hétvégén ünnepeltem a 40. születésnapomat, és nagyon hálás vagyok Istennek, és természetesen a szüleimnek. Nem csak egyik oldalra, másik oldalra is. Megköszönöm. És egy gyönyörű helyen voltunk, tényleg Balaton felvidéken, gyönyörű, csodálatos, szép helyen, egy gyönyörű kilátással, gyönyörű helyen, és tényleg a földi paradicsom volt körülbelül. És azt gondoltam, hogy igen, ez a két nap, ez tökéletes lesz, és nem lesz semmilyen probléma, és nem lesz semmi probléma. Tökéletes lesz. Egészen addig a pontig, amikor az első este rájöttünk, hogy a fele kaját otthon hagytuk, amivel meg akartuk ünnepelni, vagy vendégelni a vendégeinket. Úgyhogy bevásároltunk egy csomó kaját, és otthon maradt a fele. És, És egy kicsit össze is vesztünk Zsanival, mert elkezdtünk így mérgelődni ezen a dolgon, hogy annyira azt hittük, hogy pedig mindent előkészítettünk, és mindent tökéletes, de nem. Ilyen az élet. Nem tökéletes, mert mi sem vagyunk azok. És mindig lesz valami olyan dolog, amin dolgoznunk kell még. A saját életünkben, a környezetünkben, az életünk bármelyik területén. De olyan sem lesz, hogy mindig csak rossz dolgok történnek velünk az életben. És miért mondom ezt? Azért, mert a legrosszabb napokon is van valami, amiért hálát tudsz adni Istennek. A legrosszabb napokon is tudsz valamiért hálát adni. Valamit megköszönni Istennek. És a dicsőítés pontosan ezt teszi, egyensúlyba hozza az életünket. Egyensúlyba hozza a gondolkozásunkat. A másik dolog, amikor kiesünk az egyensúlyból, ami jellemző az, hogy elfelejtjük az identitásunkat. Elfelejtjük, hogy mi kik vagyunk Krisztusban. És sokan küzdünk, vagy küzdenek itt a gyülekezetben bizonytalansággal. Lehet, hogy te is pont itt a sorok között bizonytalan vagy, hogy mi a te identitásod, hogy ki vagy. Küzdesz ezzel a dologgal. Küzdesz, hogy ki vagy, mint férfi, vagy mint nő. És ez azért van, mert arra fókuszálunk, hogy más emberek mit mondanak, vagy mit gondolnak rólunk. Ez ezért van. És arra fókuszálunk, hogy mások mit mondanak rólunk, ahelyett, hogy Isten, azzal foglalkoznánk, hogy Isten mit mond rólunk. Hogy ő mit mond rólad. Azt, hogy mások mit gondolnak rólad, vagy mit mondanak rólad, nem a te dolgod. Ne foglalkozz vele. Oké? Okay? Nem tartozik ránk, hogy mások mit gondolnak rólunk, vagy mit mondanak rólunk. Nem kell ezzel foglalkoznunk, mert senkinek nincsen szüksége, nincs szükségünk arra, hogy mások határozzák meg a mi boldogságunkat. Egyedül a saját döntésünktől függ, hogy mennyire leszünk boldogok az életben. Nem attól függ, hogy mások mit gondolnak. Hogy szeretnek, vagy nem szeretnek, hogy mit gondolnak, hogy mit mondanak rólad. Tehát nincs szükséged segítenek a hozzájárulásához ahhoz, hogy boldog legyél az életedben. Te döntöd el, hogy milyen boldog leszel. És ha rosszul érzed azért magadat, mert valaki valamit gondol rólad, ez is a te döntésed. Te döntesz így, hogy megengeded, hogy ezek a gondolatok bejöjjenek. Ne engedd, hogy mások irányítsák az érzelmeidet. És az sem igazán fontos, hogy te mit gondolsz magadról. Nem csak, hogy mások, de te mit gondolsz saját magadról. Miért? Mert nap mint nap rengeteg dolgot gondolunk magunkról, rengeteg gondolat átfut a fejünkön magunkkal kapcsolatban. Ne hallgass ezekre. Miért? Mert legtöbbször ezek becsapnak minket. A saját gondolataink hazudnak saját magunkról. Miért? Mert azt írja a Biblia, hogy az emberi szív becsapható. Az emberi szív megtéveszthető. És a legtöbbet az életben nem másoknak hazudunk, saját magunknak hazudunk. Saját magunknak. Az elménk, a gondolataink nem pontosak, nem megbízhatóak. Állandóan félreértünk dolgokat. Állandóan félre gondolunk dolgokat. És nem az számít, hogy mások mit gondolnak rólad, és az sem számít, hogy te mit gondolsz magadról, egyedül az számít, hogy Isten mit mond rólad. Mert ez az egyedül igazság. Isten mindig az igazságot mondja. Isten sosem hazudik rólad, Isten sosem hazudik veled kapcsolatban. Isten mindig az igazat mondja, és Isten azt mondja ma neked, hogy szeretnivaló vagy. Isten azt mondja neked, hogy megbocsátott neked. Isten azt mondja, hogy képes vagy dolgokra, hogy hasznos vagy, hogy értékes vagy. Ezt mondja Isten ma nekünk. És amikor dicsőítjük Istent, akkor nem csak arra emlékeztetjük magunkat, hogy Isten milyen áldásokat adott nekünk, hanem arra is emlékezünk, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy mi az identitásunk. A dicsőítés közben emlékeztetjük magunkat arra, hogy kik vagyunk. Ezért fontos a dicsőítés. Nem csak, hogy mennyire áldottak vagyunk. Nem csak arra emlékezünk, hogy Isten milyen jó dolgokat adott nekünk, hanem, hogy kik vagyunk ő benne. hogy mi a mi identitásunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Isten fia és lányai vagyunk, vagy fiai és lányai vagyunk, hogy ő alkotott minket, hogy ő teremtett minket, hogy Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt eljött és meghalt, érted személyesen, mert azt akarta, hogy örökké vele élj a mennybe. Ezért jött Isten, ezért jött Jézus Krisztus erre a földre. És hogyha valakinek problémája van velem, vagy veled, az az ő problémája. Ne foglalkozz vele. Oké? Okay? Ha Isten szeret téged, és te is szereted önmagadat, akkor ne foglalkozz azzal, hogy mások mit gondolnak rólad. Az alacsony önbecsülés, bizonytalanság, önértékelés problémák ellenszere a dicsőítés. Amen? Isten így alkotta meg a világegyetemet, hogy minél jobban imádod őt, minél jobban dicsőíted őt, annál magabiztosabb leszel. Amen? Minél jobban dicsőíted Istent, minél jobban imádod őt, annál magabiztosabb leszel abban, aki vagy, a valódi identitásodban. A következő pont, a hatodik, és ezzel az utolsó, amiről szeretnék beszélni, mert a hetediket azt majd jövő héten fogom elmondani. Ez a hatodik, és majd a hetedik gondolat arról fog szólni, és akkor fog segíteni, amikor konfliktusokon mész keresztül, vagy frusztrálva érzed magadat az életedben. Hiszem, hogy ez a következő két pont ez segíteni fog. Amikor úgy érzed, egy csatában érzed magadat, és úgy érzed, hogy támadva van az életed valamelyik területe. Lehet, hogy támadás alatt van az egészséged. Lehet, hogy támadás alatt van a házasságod. Lehet, hogy támadás alatt van a vállalkozásod. Lehet, hogy támadás alatt vannak az álmaid. Lehet, hogy a hírneved, a becsületed, mit tudom, bármilyen dolog támadás alatt van. Amikor azt érzed, hogy megrekedtél, egy börtönben érzed magadat, akkor azt gondolom, hogy a legfontosabb, és ezt erről fogok beszélni a következő pár percben, hogy dicsőítsd Istent még a csatáid előtt. Dicsőítsd Istent még a csaták előtt. Amen. Dicsőítsd Istent, miközben támadsz, miközben előre mozdulsz, előre nyomulsz. Szóval a hatodik gondolat, amiről ma szeretnék beszélni, a dicsőítés aktivizálja Isten védelmét az életemre. A dicsőítés aktivizálja Isten védelmét az életemre. Isten fogja vívni a csatáidat, a harcaidat, ha őt dicsőíted még a csata előtt. Őt dicsőíted még a harcaid előtt, miközben előre mozdulsz. Nem akkor, amikor már győztél a csatában, hanem még mielőtt tudnád a csatának a végkimenetelét. A dicsőítés időzítése meg fogja határozni a csata végkimenetelét. Még egyszer elmondom, a dicsőítés időzítése meg fogja határozni a csatádnak a végkimenetelét. Amikor akkor adsz hálát, miután már Isten megválaszolt egy imát, ezt úgy hívják, hogy hálaadás. Hála. Amikor akkor dicsőíted Istent, és akkor adsz hálát, mielőtt még megtörtént volna az a dolog, ezt úgy hívják, hogy hit. Mind a kettőre szükségünk van. Mind a kettőre szükségünk van ahhoz, hogy megtapasztaljuk Istent az életünkbe. Szükségünk van hálaadásra, hálára is, de szükségünk van hitre. Szükségünk van arra, hogy mielőtt még a csatába megyünk, vagy ahogy megyünk, még mielőtt Isten megválaszolná az imáinkat, már akkor dicsőítjük őt. Már akkor hálát adunk. A legjobb példa erre a Bibliában a kettő krónikákban van leírva. A kettő krónikák 20. Ez egy tökéletes példa arra, hogy Isten hogyan vívja a csatáinkat. Ez a történet Izraelről szól. Izrael egy kicsi ország volt. Most is kicsi, de akkor is kicsi volt. És az történt, hogy három nagyobb ország összefogott ellene, hogy legyőzzék Izraelt, hogy a földdel egyenlővé tegyék őt, ezt az országot. Szóval három az egy ellen. Eléggé kiegyensúlyozatlan csata. Az esélyek nem igazán kedveztek Izraelnek, ha megnézzük a számokat. És pontosan erről szól ez az egész, hogy lehet, hogy úgy érzed te is az életedben, hogy az esélyek nem ugyanolyanok. Nem érzed azt, hogy az esélyek a számok melletted lennének. Inkább azt érzed, hogy ellened vannak. Lehet, hogy a vállalkozásodban, lehet, hogy a tanulmányaidban, bármilyen dologban. Izrael népe látta, hogy létszámfölényben van az ellenség. És tudták azt, hogy az egyetlen megoldás, hogy győzzenek, az az, hogy még mielőtt elkezdődik a csata, elkezdenek dicsőíteni. Elkezdenek dicsőíteni Istent. Amikor felvonulnak a csatamezőre, dicsőítenek. Ez az egyetlen védelmük. És ugye akkor a Jósafát volt a király, akinek volt egy zseniális stratégiája. Egy olyan harci tervet talált ki, amit korábban senki nem használt. Ez pedig az volt, hogy a frontvonalba berakta a dicsőítőket, berakta az énekeseket, egy kórust beállított, hogy énekeljenek a frontvonalba, hogy mentek föl a csatamedőre. Csak gondoljátok el, hogy milyen abszurd ez az egész. És senki nem értette, hogy most mi van? Gondoljátok el, ott áll az egyik, az ellenséges csapat, háromszoros túlerőbe, azok is azt mondták, hogy mi van? Ezek normálisak? Ott voltak az izraeli katonák, akik mentek az énekesek után, azok se tudták, most mi van? Most ez komoly? Énekesek meg ott elől mennek, most ez komoly fegyver nélkül? Tehát mi vagyunk a frontvonalban, minket ölnek meg először. Tehát senki nem értette, abszolút egy ilyen abszurd volt az egész. De azt írja a Biblia, 2 Krónikák 20-21-ben, azt mondja, miután így biztatta a népét Jósafát, előszólította az énekeseket, hogy énekeljenek az örökkévalónak, és dicsérjék őt szentségért és dicsőségért. Odaállította őket a sereg élére, ugye, élére, hogy előttük vonuljanak. Nem mögöttük, előttük. Ezt énekelték, dicsérjétek az örökkévalót, mert hűséges szeretete örökké tart. És azt mondja, a 22. vers, ahogy elkezdték az újongást és a dicséretet, az örökkévalód csapdába csalta az ammóniakat, moábiakat és a szeírieket, akik Júdát megtámadták. A másik fordítás azt mondja, hogy igazából ilyen lázadókat támasztott az ellenséges csapaton belül, és egymást kezdték el gyilkolni. Egymás ellen támadtak. És azt mondja az ige, és mindannyian vereséget szenvedtek. Szóval egy csoda történt. Annélkül győzött Izrael, hogy felemelte volna a fegyverét. Egy karcsapás nélkül győzött. Na ez az, amikor Isten harcolja a te harcaidat. Amikor Isten vívja a te harcaidat. Ez egy tökéletes példa erre. Ez egy tökéletes példa arra, hogy milyen az, amikor hitben előjársz. Amikor még Isten nem válaszolta meg az imádat, de te hitből elkezded őt dicsőíteni, és hálát adni neki. Ez egy tökéletes példa erre. Milyen dicsőíteni Istent még a csata előtt? Mielőtt még bármi is történne? Volt már valaki közületek, aki ezt a taktikát alkalmazta volna az életébe? Volt valaki? Lehet, hogy most is támadás alatt érzed az életedet bizonyos területeken. Lehet, hogy egy versenytársad miatt, egy ellenség miatt, az ellenség miatt, a betegségek miatt, bármilyen dolog. Tedd fel a kérdést, hogy mikor fogod Isten dicsőíteni? Mikor akarod ő dicsőíteni? Volt-e már, hogy hálát adtál a csata előtt? Vagy vársz addig, amíg Isten megválaszolja az imádat, aztán majd utána beírod az imatéma háladásokba, gyülekezetbe, Istennek hálát adunk, majd, ha sikerült. Vagy gondoltál már arra, hogy még mielőtt ez megtörtént volna, már hálát adsz, már dicsőíted Istent. Mert hogyha vársz arra, hogy majd, ha Isten megadja, vagy majd megválaszolja, ez is jó, de ez nem hit. Ez hála. Erő van abban, mikor hálát adunk Istennek még a csata előtt. erő van abban, amikor hálát adunk és dicsőítjük Istent még a csatáink előtt. És szerintem mindenki tudja a saját problémáját az életében. Szerintem mindenki valamire most gondolt az életében. Szeretnék egy kérdést feltenni. Ez a kérdés pedig az, hogy mikor fogsz dicsőíteni? A csata után? Vagy előtt? Mi lenne akkor, hogyha most dicsőítenénk? Mi lenne akkor, hogyha most a következő percekben felállnánk és dicsőítenénk? Bármiről is van szó az életedben. Bármilyen dolog, ami úgy érzed, hogy egy támadás az életedben, egy ellentámadás. Dicsőítsük Istent. Mikor fogsz hálát adni? Mikor fogsz dicsőíteni? Zsoltárok 28.7 azt mondja, ő az én erőm és védelmezőm. Benne bízom. Húzzátok alá ezt a szót, védelmezőm. Isten a te védelmeződ, Isten az, aki megvéd téged. Segített engem, ezért vigadok. Húzzátok alá ezt a szót, hogy vigadok. Énekemmel dicsérem őt. Én azért imádkozom, és kívánom azt, hogy töltődj fel örömmel, hogy bármi is akar ellened jönni az életben. Isten nagyobb, mint bármilyen ellenállás. Bármilyen ellenállás. És én meghoztam egy olyan döntést, hogy én nem fogok várni addig, hogy amíg várok, amíg nem fogok várni addig, amíg megkapok dolgokat, vagy megtörténnek dolgok az életemben, hanem elkezdem dicsőíteni Istent, még mielőtt megtörtént volna. És szerintem mindannyiunknak van az életében ilyen dolog. Szeretnék bátorítani, hogy dicsőítsük most Istent. Amen? Készen álltok? Kérlek, hogy álljatok föl, és most menjünk Isten elé. És dicsőítsük őt. Imádkozzunk most együtt. Drága Istenünk, köszönjük neked, hogy te nagyobb vagy a problémáinknál. Csak bátorítalak gyülekezet benneteket, hogy adjunk hálát, adj hálát, köszönd meg Istennek, köszönd meg neki, hogy ő nagyobb a problémáidnál. Köszönd meg neki, hogy ő nagyobb a fájdalmaidnál. Köszönd meg neki, hogy ő nagyobb a te erődnél. Köszönd meg neki, hogy ő nagyobb minden ellenállásnál. Amen. Csak köszönd meg neki, köszönd meg Istennek. Csak dicsőítsd őt most. Dicsőítsük őt. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy te nagyobb vagy, Uram, minden problémánknál. Köszönjük neked, hogy te nagyobb vagy minden fájdalomnál. Köszönjük, hogy te nagyobb vagy minden ellenállásnál. Köszönjük neked, Urunk, hogy te jársz előttünk, hogy te vívod a harcainkat. Te vívod a csatáinkat. Uram, te nagyobb vagy, Uram. És most, Uram, csak felemeljük a hitünket, Uram. És előre hálát adunk, előre dicsőítünk téged, mert bízunk benned. Uram, és bármilyen ellenállással nézünk szembe, lehet, hogy háromszoros, lehet, hogy négyszeres, lehet, hogy ötszörös, lehet, hogy tízszeres, lehet, hogy két éve, lehet, hogy öt éve, lehet, hogy tíz éve várjuk az áttörést az életünkbe, bármilyen területen is. Tudjuk, Urunk, hogy te nagyobb vagy ennél, nagyobb vagy minden problémánál, nagyobb vagy minden ellenállásnál, minden lehetetlen helyzet. Köszönjük neked, Jézus, dicsőítünk téged. Köszönjük neked, hogy a dicsőítésben erő van. Köszönjük neked, Urunk, hogy a dicsőítés megoldásokat ad, Uram. Ahogy most dicsőítünk téged, Uram, adj megoldásokat, adj válaszokat a kérdéseinkre, amik már oly régóta ott vannak bennünk az életünkben. Szeretnénk téged, a te hangodat hallani, szeretnénk válaszokat hallani, szeretnénk téged látni Jézus nevében. Amen. Dicsőítsük Istent most.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.